Kegyelem adassék néktek bőségesen Istennek, ami atyánknak és ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Olyan jó megvallani neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogyan az ének szerzője mi is, abban a hitben fordulunk hozzád, hogy el tudsz rejteni bennünket. El tudsz rejteni a legnagyobb viharokban, a legnagyobb próbák alatt, azokban a kiszolgáltatott helyzetekben is, amikben mi magunk nem tudnánk önmagunkat megvédeni. Köszönjük, hogy szárnyad árnyában ott pihenhetünk, ott nyugodhatunk meg, ott találhatunk biztonságot, ott kaphatunk reménységet, ott élhetjük át a békességet, és ebből a védettségből szolgálhatjuk a te akaratodat, és szólíthatjuk meg azokat, akiknek nincs még ilyen oltalmuk, ilyen védelmük, ilyen biztonságuk. Urunk, ezen az estén most különös módon is, talán még közelebb, még nyilvánvalóbb számunkra az, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Amikor ez a világ tombol, háborúzik, és egymás ellen törnek emberek, amikor ez az egész világot akár kiszolgáltatottá tudja tenni, nincs nekünk más esélyünk, nincs nekünk más lehetőségünk, mint benned elrejtőzni, és valóban a beléd vetett hitben, bizalomban, annak ellenére, azzal együtt, ami történik, reménykedni, hinni, bízni, mások megmentéséért szólni. Kérjünk, hogy szenteld meg ma is ezt az estét, és kérjük, hogy ennek a különös történetnek ragyogtasd fel még azt a részét, amit meg akarsz mutatni nekünk. És olyan jó, hogy kérhetjük lelkeddel, az írást nyisd meg, és nyisd meg a mi szívünket is. Kérjük, hatalommal szólalj meg, és formálj, változtass meg minket. A te nagy nevedért kérjük. Amen. Szeretett testvérek, ennek a hajó útnak, aminek elindultunk az elején, vasárnap most, ahhoz a szakaszához értünk, amikor ez a szakasz lezárul, véget ér, de a hajózás folytatódik, a miénk is, és folytatódik az ottani hajózás is. Jó, hogy ennek a fényében látjuk ezt a szakaszt, és értelmezzük ezt az üzenetet. Adja Isten, hogy ezen a mai estén is megragadjon bennünket Isten lelke az ő szaván keresztül, és tovább vigyen, valóban előbbre vigyen. Olvasom az igét újra az apostolok cselekedetéről írott könyvből, Lukács beszámolójából, a 27. fejezetnek, itt a záró szakaszából, a 37. verstől a 44. versig terjedő szakaszból. Így szól az ige. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orrvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Amikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált. Ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Amikor elindultak erre a hajóútra 276-an, akiket most itt, ebben a jelenetben summáz, összegez Lukács, elindultak Judeából, Cézáreából, Itália felé, Róma felé tartva, talán senki sem gondolta, hogy ilyen életveszélyes útra vállalkoznak. Különböző emberek egy hajóban, sors közösségben, olyan úton haladtak, ahol váltani kellett még hajót is, aztán változtatni kellett a hozzáállást is, és ebben az életveszélyes helyzetben sok minden változott. A fejekben, a szívekben, az érzésekben, a testben, a lélekben egyaránt. Milyen különös képe ez az emberi életnek. Kitűzünk magunk elé egy célt, és nem gondoljuk át, hogy mennyiféle dolog, tényező befolyásolhatja azt, amit elterveztünk. Nem gondoljuk át, hogy milyen más lesz az út, pedig a célt kitűztük, mint amire gondoltunk, mint amit tervezünk, mint amit szerettünk volna. Akár egy ember öltő, vagy egy személyes ember élet ugyanígy valhatna erről. Kitűzött cél, és aztán egészen másként történnek, mint ahogyan azt gondoltuk. Talán közöttünk is van olyan, vagy lehetünk olyanok, akik ezt el tudjuk mondani. Nem így gondoltuk. Nem így terveztük. Nem úgy történt, ahogyan reméltük. Nem olyan lett az életünk, mint amire számítottunk. És ezt nem csak személyesen, hanem közösségünkben is megvallhatjuk, elmondhatjuk. Sok mindenre számítunk, sok mindenre készülünk, és talán még többre nem. Talán gondoltuk, talán nem, hogy ezen az éjszakán itt Európában egy olyan fordulat is történik, amire egyáltalán nem készülünk, és nem is vártunk, és nem is várunk. Egyik ország megtámadja a másikat, nem is akárhogyan. Megdöbbentő fordulatok az élet útján, és hogy ennek milyen következményei vannak, erre sem tudunk igazán felkészülni. Ahogyan ott akkor sem készültek fel, fölrakottak, azokat az alapdolgokat elvitték magukkal, ami kell a hosszú úthoz, de arra nem számítottak, hogy egy ilyen életveszélyes úton az életük foroghat kockán. És bizony azt is látjuk ebben a történetben, és érdemes a magunk életére is ezt lefordítani, hogy végül, hogy célba érünk-e, ez egyáltalán nem a mi kezünkben van. Hogy legalábbis oda elérkezünk-e, ahova mi terveztük, ez nincs a kezünkben. mert annyi minden megváltoztathat bennünket, annyi minden megállíthat, annyi minden megtörténhet egy hirtelen fordulattal. És az az igazság, hogy az emberek nagy többsége nem gondolja így, és nem gondolja ezt át. Vannak, akik egy életen át illúziókat kergetnek. Mindig az lesz, amit akarok. Aztán vannak olyanok, akik egy életen át semmi más nem élnek meg, csak sodródást. Sodródnak innen, oda, azt se tudják, hogy honnan, hova, meg egyáltalán miért. Valahogy beleélik az életüket ebbe a világba, de az egész életük céltalan, igazán értelmetlen, hiába való, üres. Aztán vannak olyanok, akik egy életen át próbálkoznak, neki feszülnek, újra kezdenek. Hadd mondjam most így egy kicsit talán azoknak, akik ebben a ma világában használják ezt a bizonyos navigáló eszközt. Ugye vannak ma már navigáló eszközök, ami egyébként a hajózásról kapja az irány, tartásról kapta a nevét, hogy vannak ilyen programok, és amikor az ember eltér az úttól, akkor meg elhangzik a mondat, egy ilyen navigáló eszközön keresztül újratervezés. Vannak, akik állandóan újra terveznek, akik újra belefognak, nekifognak, elindulnak, és ha nagyon őszinték tudnának, vagy tudnak lenni az emberek, akkor azért azt is elmondják, hogy sokféle úton, sokféle cél elérésekor is egy mérhetetlen súlyos teher nehezedik az ember lelkére, szívére, megérkezik az általa akár kitűzött célhoz, vagy éppen egy másik célhoz, ahova elsodródott, de igazán azon a ponton akár elérte a saját feje szerint, akár nem sodródva, rájön arra, hogy leginkább üres az egész. Hogy nagyot csalódik. Mert nem az van ott, meg nem úgy van ott, ahogy remélte. Hány élet szenvedett már hajótörést? Családban, házasságban, munkában, közösségben. Azt remélte, úgy gondolta. Amikor elindultunk erre a hétre, Krisztina szeretettel mondta, hogy mondjam el ezt a mondatot, és aztán egész héten át nem jött elém, de most újra eszembe jutott, hiszen a vasárnapi alkalommal, amikor mi elindultunk, akkor záródott le egy hét. Talán tudjuk mindnyájan, hogy ez a hét a házasság hete volt, a házasság hetének a záró vasárnapja. És bizony a régiek, testvérek ezzel a mondattal indítottak el, és ez most olyan furcsán, fájdalmasan aktuális, amit mondok, nehogy valaki félreértse, remélem nem érti majd félre. Így mondták, ha harcba mégy, imádkozz egyszer. Ha hajóra szállsz, imádkozz kétszer. És ha megházasodsz, imádkozz háromszor. Micsoda arányok, ugye? Harc, hajózás, házasság. Így van ez? A harc kevésbé izgalmas, mint a hajózás? A hajózásnál kevésbé izgalmas, vagy a hajózás kevésbé izgalmas, mint a házasság? Azok, akik már bármely ponton törtek, ahol valamelyik pontján átélték a törettetést, a most ebben a képben, amit használ itt Isten igéje, a hajótörést, azok tudják, hogy bizony milyen fájdalmas az, amikor a céljaink nem úgy teljesülnek, ahogyan azt terveztük, ahogyan azt gondoltuk. Ez most nagyon negatív, vagy nagyon megrázó dolog. Az imádságra való buzdítás nem. De azért el kell gondolkoznunk azon egyrészt, vajon tényleg imádsággal kezdtük-e? Vajon tényleg imádsággal folytatjuk-e? Vajon tényleg imádság van-e szüntelen a szívünkben? Hiszen az ige erre bátorít, szüntelen imádkozzatok. A házasságot három imádsággal kell kezdeni? Naponta három imádsággal érdemes folytatni is. És nem azért, mert hogy ne lehetne szeretni egymást, hanem azért, mert annyi tényező van bennünk, ami bizony komolyan arra vezet és ind bennünket, hogy szükségünk van, nem csak a házasságban, de ott is, az életünk minden pontján, Isten segítségére. A hajóúton is, meg a harcok között is. Viharban is, meg akkor is, amikor kevésbé viharos a világ. Ez a történet, amit olvasunk, egészen egyértelműen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy igazán, és erősödjön meg ebben a szívünk ezen az estén is, csak a Jézus Krisztushoz tartozó hívő ember nem sodródik céltalanul. Nem arról beszél a történet, hogy a hívő ember nem sodródik, hanem arról beszél, hogy minden sodrás abba az irányba fogja vinni, annak ellenére, azzal együtt, hogy ezt mások is okozzák, hogy mások nyomorúsága is előhozza ezt az életünkben, abba az irányba fognak sodorni, terelni, amilyen irányba minket Isten vinni akar. A hívő ember, a Jézus Krisztus követő ember célhoz fog érni. Akármi történik, akármi éri is, akármilyen értelemben veszik körül ilyen sodró erők. Mert a hívő ember élete, sorsa, körülményei mind Isten kezében vannak. Nincs semmi Isten kezén kívül. Ez az egész világ, ő benne él, ő benne van, ő benne történik. És a hívő emberek tudják, hogy nem a saját tervük teljesül, nem is mások szándéka az életükben, hanem Isten terve, az a terv, amelyet Isten rendelt el számukra. És itt ez a három hívő ember, akiknek már a nevét megtanultuk, és talán az életükből is tanulunk és tanultunk, remélem mindenki már el tudja sorolni a nevüket, még akár a származásukat is, meg a jelenlegi ottani feladatukat is, vagy a szerepüket is. Minden esetre ez a három hívő ember, akit látunk ezen a hajón, abszolút kisebbségben, nagyszerűen bemutatja, különösen is felragyog ez egyikük életében, hogy lehet célra tartva érni akkor is, amikor mások a körülmények sodrásába kerül a keresztény ember. Akkor is lehet célra tartva élni. A kiszolgáltatottságban sem kiszolgáltatott. A sodrásban sem sodródik ki. Az élet veszélyes helyzetben is biztonságban van. A halál félelem helyén is lehet, van békessége. És amikor emberileg minden remény elveszett, és nincs már más támpont, neki akkor is van reménysugara, van támpontja, van reménysége. És ennek, testvérek, felülről való titka van. És most ebből a felülről valóból jöjjünk egy kicsit egészen ide a tengerig, meg a tenger mélyéig, meg a történetig vissza, mert erről beszélek nyilván, és beszél ezen keresztül velünk Isten. Azt látjuk itt, hogy a hajósok ebben az életveszélyes szakaszban, amikor már valamit sejtenek a partból, emlékszünk tegnap, kivetettek négy horgonyt a vízbe. Kivetettek négy horgonyt le a tenger mélyére, miután megmérték. Aztán ebben a mai szakaszban azt olvassuk, hogy már közeledve a parthoz, a horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. A horgonyok, amelyeket ezek az emberek emberi számításuk és emberi döntésük szerint kivetettek, ott voltak a tenger mélyén. A hívő ember azonban, testvérek, nem az emberi számítás szerint, hanem az Isten kijelentett csodálatos ígérete, akarata szerint nem lefelé veti a horgonyt, hanem fölfelé. A hívő embernek van egy horgonya a mennyben, testvérek. Különös ez a kép, de használja a Szentírás. Nekünk az a jelszavunk, hogy horgonyt fel, de nem a vízből, hanem egészen fel, a mennyig. mert hogy ott van a mi horgonyunk. Ezt olvassuk, két változtatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Ez a csodálatos kijelentés, testvérek, ez az ige abban a bibliai könyvben szerepel, amelyben hallottunk, olvastunk arról, hogy mit kell tenni azért, hogy ne sodródjunk el. Emlékszünk rá, így kezdtük vasárnap. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Ez a zsidókhoz írt levél második fejezetében olvasott ige, és a most felidézett ige a horgonyról a hatodik fejezetben olvasott, és csodálatosan mutatja ez a két ige is, ahogyan egy másik igével is megerősítettem ezt, hogy a Bibliában a hajó út és a hajózás képe lelki kép is egyben. Az ember hívő útjának a képe is. És itt van, milyen csodálatosan ez a kép, kétszer is. Azt mondja itt, van egy horgonyunk a mennyben, a kárpit mögött. Van egy horgony, amihez az életünk úgy van kötve, hogy kimozdíthatatlan. Van egy biztos és erős horgonyunk. Biztos, ami azt jelenti, hogy igazságra épül, nincs benne bizonytalanság, ebben semmi bizonytalanság nincs, ez tökéletesen biztos. És erős, ami azt jelenti, hogy képes megtartani bennünket bármilyen viharban, bármilyen helyzetben, a legkiszolgáltatottabb szituációban is. Ez a reménység, amely bennünket odaköt a mennyhez. Igen, hitünk reményteli, biztos és erős. Ott áll Isten igazsága emögött, és ott áll Isten mérhetetlen ereje, amit Jézus Krisztusban az ő halálból való feltámadásában megmutatott. És ott van a lélek munkája, amelyel érvényesíti ezt az életünkben. Abban a világban, testvérek, ahol annyi minden változik, ahol annyi minden sodrás van, ahol még mi is változunk, van változhatatlan. Van változhatatlan. Énekelni szoktuk, ó, változhatatlan, maradj velem. Miközben annyi minden változik, csak múlás, csak romlás, csak változást lát a szem. Van változhatatlan. Belekapaszkodunk-e ebbe? Archimedes, az ókori szicíliai tudós, ki nem messze élt ettől a területtől, ahol éppen most a hajó úton látjuk ezeket a hajósokat, mondta ki, jól ismert, gyerekkorunk óta ismert mondata, adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. És hogy tudjuk, hogy gyerekkorom emléke, amikor Archimedesről vetítettek a szüleim, még olyan vetítővel, amit ismernek a régiek, hogy valóban tekerni kellett, ott volt a történet, hogy Archimedes kihúzza a hajót csigákon keresztül, áttételeken keresztül. Van egy fix pont, amin keresztül olyan erőket lehet mozgósítani, ami fantasztikus lehetőségeket teremt. Nekünk keresztényeknek, testvérek, van biztos és erős horgonyunk, biztos támpontunk, ami megtart, és amin keresztül valóban kimozdul a világ, még a mi világunk is, az én világom is, az én életem is kimozdul. Mert a változatlanban van mégis olyan változó, ami szükséges, ami rendkívül fontos. Mert nekünk, testvérek, lehet és kell változnunk. változatlan hitünkben megváltoznunk. Egyre teljesebben, egyre tisztábban, egyre világosabban abba kapaszkodnunk és arra támaszkodnunk, ami változatlan, ami változhatatlan, ami megtart. Nekünk változnunk lehet és változnunk kell az Úr Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára, ahogyan Pál élete is tükrözi ezt ezekben a jelenetekben, ahogy látjuk ezt Pál életében, hiszen nézzük csak, ahogyan haladtak előre ezen az úton, egyre tisztábban ragyogott fel Pál apostol életében Jézus Krisztus személye, lénye, a szabadító, a mentő szeretettel lehajló, hatalmas, dicsőséges Úr személye. A helyzet, amiben itt látjuk őket és Pált is, egyre rémisztőbb. De Pál, Isten kijelentése által egyre biztosabb módon állt helyt. Milyen csodálatos látni ennek a fokozódását, ahogyan haladunk előre. Micsoda kontraszt ez. Minden megrendül, minden meginog, minden kétségessé válik, és Pál egyre biztonságosabb, egyre bizonyosabb hitvallással áll elő. Micsoda hatalmas kontraszt ez. Minden inog Pál alatt is, mint ahogy mindannyiuk alatt. Inog a hajó, recseg, ropog, az emberek holtra válnak, és ő egyre biztosabb, és egyre inkább tükrözi azt a másságot, ami nem önmagában különbözteti meg őt másoktól, hanem éppen a Jézus Krisztusba vetett hite által. Fölragyog Jézus Krisztus dicsősége, fölragyog Isten szeretete, hatalma Pál életén keresztül. Kézzel fogható módon látszik az, ahogyan megtöri a kenyeret hálaadásban. Kézzel foghatóan látszik az, hogy reménysége van, bizonyossága van, és erről van hittel. Mert testvérek, igazán a határhelyzetekben ütközik ki, és ott tükröződik, hogy kik vagyunk igazán. Ott mutatkozik meg a másságunk, hogy nem azok alatt vagyunk összetörve, összeroppanva, amik valóban összetörő, összeroppantó hatalmak, erők, hanem ezek között, ezek ellenére Isten hatalma őriz. Isten hatalma megtart. Isten hatalma igéje, ereje, lelke bátorít. Itt tükröződik, hogy kié az életünk. Hogy valóban nem a magunk kezében vagyunk, hogy nem mi vagyunk az urai az életünknek, hanem van Úr az életünk felett. A mindenek felett való Úr, akié minden hatalom menjen és itt a földön. Ez az igazi bizonyságtétel, testvérek. Amikor ezekben a határhelyzetekben egy beteg ágyon, éppen a mai nap mondtam itt a hivatalban visszaemlékezve valakire, hogy meglátogattam a gyülekezetből egy nagyon drága, kedves, hívő testvért, aki élet-halál mesdjén volt már. És ragyogott a szeme. Ragyogott a szeme, és szólt a szája Jézus Krisztusról, a megváltóról, a szabadítóról. A körülötte lévők ott a kórházban, a kórteremben kérték, hogy imádkozzon értük. Mert bár ők kisebb műtétre készültek, mint amire ő készült, nagyobb volt a félelmük. Átragyogott rajta, ott a beteg ágyon, hogy ki az ő ura, hogy hol van az ő reménysége. De így van egy lövészárokban is. Így van egy lelki lövészárokban is, ahol az történik, aminek nem kellene, hogy harcban állnak emberek egymással, egymásnak feszülnek. Vajon mit mutatunk mást? Mit mutatunk másképpen? Ez az igazi bizonyságtétel. Hogy van más, hogy lehet másként. Hogyha arcol ütnek engem egyik felől, oda tudom tartani a másikat. Őrültség. Nem. Ez a krisztusi lelkület. Lehet másként. És testvérek, ennek a hétnek, ennek a közös hajóútnak, ami most együtt hajóztunk, ahogyan mondtam, ebben a békességes, csodálatos templom hajóban. Ennek az a jó kimenetele, testvérek, ha változunk. Ha változunk. A változatlanban változunk. Testvérem, olyan nagy nyomorúság, hogy változunk a változóban. Az változtat meg minket, hogy milyen hírt kaptunk. Az változtat meg minket, hogy a körülöttünk lévő csoport milyen nyomással nyom ránk dolgokat, szellemi dolgokat. Ez változtat meg. Az változtat meg, hogy mi az, ami most folyik ebben az országban, ebben a világban. De nem ennek kéne megváltoztatni minket. Hanem ezen keresztül annak kellene változni, amit egész héten át Isten az ő igével munkál bennünk. Mert ennek a hétnek akkor van értelme, testvérek, ha változtunk és változunk általa. Ha megértettünk, felismertünk és megéltünk és megélünk általa mást. Ha eljutunk valóban nem Cézáreából pusztán ide Málta szigetéig vagy majd Rómáig, hanem elérünk oda, hova Isten vezetni akar. Ahova Isten akart ezen a héten is elvinni minket. Abban kell változnunk, testvérek, ami érvényes, ami ránk is vonatkozik, és ha bementél a munkahelyedre, vagy hazamentél a családodba, vagy elmentél az iskoládba, tudtál-e másként nézni a többiekre, a helyzetekre, a szituációra, amiben vagy, vagy minden változatlan, vagy éppen fordítva, azok hatnak rád egyre nyomasztóbban, egyre ijesztőbben, egyre félelmetkeltőbben, vagy te hatsz rájuk békességgel, reménységgel, hittel, szeretettel. Mert Isten azért adott pásztorokat, testvérek, és azért adott tanítókat, és azért ad tanítást, ahogyan az Efézusi levélben olvassuk, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás felében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító rovasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Azért adta a tanítást ezen a héten is az Isten, hogy növekedjünk, hogy érett felnőtt korra jussunk. Azért, hogy ne sodródjunk, hányódjunk ide-oda mindenféle tanítás szelében. Mert ha megerősödünk, testvérek, a kijelentett igazságban, akkor nem fogunk hányódni. Akkor nem fogunk sodródni. Akkor bármilyen sodrásban vagyunk, bármi hat ránk, bármi ér el minket, célra tart az életünk, a mennyei célra, ahol vár bennünket, ahova vár minket, ami Urunk. De ehhez nagyon komolyan kell vennünk, testvérek, azt, amit hallottunk. És most mondom így, a zsidókhoz írt levél üzenetével, vasárnap kezdtük, most mondom újra, még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valaha el ne sodródjunk. Mert lehet, hogy az életünknek most egy olyan szakaszához érünk, amikor erősebb lesz a sodrás. Amikor az úton olyan dolgok jönnek, amire nem is számítottunk. Amikor lehet, hogy életveszélyes helyzetekbe fogunk kerülni, szellemileg, testileg, fizikailag, lelkileg egyaránt. Nem tudjuk. De milyen csodálatos, hogy készít bennünket az Isten. Milyen csodálatos, hogy beszél velünk az Isten. Hogy tartsuk meg a hitet és a jó lelkiismeretet, hogy ne szenvedjünk hajótörést hitben. Mert bár szenvedhetünk hajótörést fizikailag, bár életveszélybe kerülhet az életünk, mint amit itt látunk, de nem fogunk elveszni, ha mi valóban hitben maradunk, és hitben élünk. Jó látni, hogy Pál élete ezt tükrözi ezen a hajóúton. Ő, figyeljétek meg, nem ragaszkodik máshoz, semmi máshoz. Ő nem kapaszkodik másba, mint egyedül, kizárólag Isten kijelentett akaratába. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Ez a kijelölt cél. Ne félj. Ha így kell lennie, így lesz. Testvérem, ne félj. Ha neked szól az Úr, úgy lesz. És te is mondhatod, ahogyan mondtuk a héten, mondta Pál, én hiszek az Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogy nekem kijelentette. Ahogy nekem megmondta. Ez határozta meg Pált. Ez határozta meg, nézzétek meg a hozzáállását, mert ez határozta meg a gondolatait, ez határozta meg a szavait, ez határozta meg a cselekedeteit. Ez késztette őt, hogy szóljon, amikor kellett. Meg akkor is, amikor nem akarták hallani, de tudta, hogy szólnia kell. Ez késztette mire? Ige hirdetésre, a kijelentés továbbadására. Ez késztette imádságra. Hálaadó imádságra. Olyan környezetben, ahol senki nem tudott már imádkozni, és enni sem. És nézzétek meg, ott van egy olyan közegben, ahol csak ketten vannak vele egyet értők, a két testvér, az összes többi 273 ember ellene van, vagy nem érti őt, ő mégis ezek között az emberek között, és ezek között az emberek között kiállva, eléttük állva, vállalja és megvallja a hitét. Emlékeztek, mondtam, újra mondom, alig 1%. Szemben a 99-el. Vállalja a hitét, és vallja a hitét. Nézzétek meg, két dolgot tesz, olyan leegyszerűsítve mondhatjuk ezt, persze cselekedet fakad belőle. Igével él, igét mond, és imádkozik. Ez tulajdonképpen a mi hívő életünk legtermészetesebb, legmagától értetődőbb, mondhatnánk legegyszerűbb része. Íge és imádság. Íge, amit Isten mond, imádság, amit mi mondunk neki. Hogy vállalja ezt Pál? Mindenki előtt. Olyan megdöbbentő az, testvérek, hogy néha keresztjének még egy étteremben is alig imádkoznak láthatóan. Mert hát azért ez nem való oda. Miért? Ott nem ételt eszünk? Ott nem az örökkévaló Istennek köszönjük meg, hogy mit adtak oda, vagy meg tudtuk venni? Miért nem vállaljuk mi föl? Miért szégyeljük mi, hogy hiszünk? Hogy micsoda pici dolog ez, imádkozni egy étkezéskor? De testvérek, akár eszünk, akár iszunk. Mindent az Isten dicsőségére teszünk, nem? Vagy nem így kellene? Amikor beszélgetnek valakik olyan dolgokról, ahol érdemes szerint szólni kellene az Isten kijelentett akaratáról, mert amit mondanak, nem úgy van. Hallgatunk némán? Csak azért, mert majd azt mondják, hogy mi között hozzá, vagy nem hallgatják meg, vagy nem érdekli őket? Miért nem mondjuk el? Miért szégyeljük? Éppen Pál Rómába indulva, vagy vágyva odaírja a római levél elején, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Tehát ő Pál. Ő az apostol, én meg csak egy egyszerű hívő ember vagyok. Testvérem, nem a te lényed, meg az én lényem a kérdés, hanem akihez köt bennünket a hit. Ő ugyanaz. Jézus Krisztus Pálnak ugyanaz, mint neked. Jézus Krisztus bizodalma nem másba vetett bizalom, mint a tied. Hát miért lenne ő több más, mint te? Miért vagy te kisebb, mint ő? Az Uradra néz, és nem magadra. És vállalt föl, hogy ő is. Neked és nekem ez a küldetésem. Vállalni és vallani a hitemet. Hogy imádkozó ember vagyok, akkor is és úgy is, ha mások nem. Hogy az igével élő ember vagyok, és az továbbadó emberök, akkor is, ha mások nem. Miért? Öncélúan? Csak azért, hogy maga mutogató legyek? Ó, nem. Nem farizeus módjára Jézus ezt leleplezi. Hitvalló módon. Másokért. Mert Pál apostol ezt másokért tette. Másokra tekintettel tette. Másokért érzett felelősségében tette. Azért tette, hogy másokat is megnyerjen Jézus Krisztusnak. Hogy felragyogjon benne a Krisztus. Hogy esélye legyen másoknak is a megmenekülésre. Hogy esélye legyen embereknek a felismerésre. Mert testvérek, bár nem tükrözi a történet egészében, mert nem ír róla Lukács. De ennél nagyobb bizonyságtétel, testvérek, elképzelni sem tudok. Mintsem, hogy föláll egy ember egy hajón, ahol nem lehet állni se, lehet, hogy billeg éppen, mert meg se tud állni, és elmondja, hogy megmenekülünk, és ki fogunk futni egy szigetre, és ez megtörténik. Ez megtörténik, testvérek, azzal együtt, annak ellenére, ami történik, hihetetlen. Ez a hit csodája. Ebben kell nekünk megújulnunk. Ebben lehet nekünk változnunk, hogy hiszünk, hogy az elkötelezettségünk és az eltökéltségünk változik. Hogy erősebben kapaszkodunk abba a mennyei horgonyba, amely megtart minket. És nem érdekel bennünket semmiféle sodró erő, mert nincs nagyobb erő az Úrnál. És ez nem szólam, testvérek. Ez nem egy szép hangzatos mondat a szószékről, hanem való igaz, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hányszor kellene ezt neked elmondani, hányszor kell ezt neked elolvasni, hányszor kell neked a homlok térbe tenni, hogy elhidd. És megéld. Mert ez igaz, és legyen neked a hited szerint, testvérem. És lesz neked a hited szerint, hogy hiszed ezt. Testvérem, mi változott benned ezen a héten? Miért voltunk itt? Nem azért, hogy Isten megerősítsen, megújítson, de igen. Azért, hogy lásd, hogy értsd, hogy fölismerd. Mindegy, hogy mi van körülötted. Mindegy, hogy milyen helyzetbe kerülsz. A legkiszolgáltatottabb helyzetben is van kiút. A legnagyobb viharodban is van Úr fölötted. Olyan jó látni, hogy Isten hatalmas arra, hogy fölhasználja a legnehezebb körülményeket is. Néha abszolút nem így gondoljuk. Úgy szeretnénk már kimenekülni belőle. De Isten hatalmas erre, és nem véletlenül történik. Fogolyként hajóra téve, ez az alapképlet, ezt látjuk Pálnál, élet veszélyes helyzetbe sodródva, mások miatt ráadásul, akik okozták, hajótörés szenvedve, hát ez elkerülendő. Nem. Ez átélendő. Mert van, amikor ennek meg kell történnie. De miért? Hogy fölragyogjon benne az Isten diadalmas hatalma. Mert mindez diadalmas csoda. Ennek a felülről való biztonságnak a csodáját tükrözve, mutatva, olvassuk, érthetjük ezt az igét. Hatalmas, testvérek, és megragadó példája ez. Ennek a csodálatos valóságnak. Én nem győzöm betelni ennek az igének a csodájával. Nem győzöm betelni az, hogy mi minden van ennek a mélyén. És ki nem merítettük ki. Csak érintettünk belőle dolgokat. És azt is látjuk itt, hogy, és ez se legyen véletlenszerű számunkra, az utolsó pillanatig, testvérek, ha lehet most így mondani, ez a történet rendkívül izgalmas, és rendkívül veszélyes. Mert itt az utolsó pillanatokban is, amikor már ott van a kimenekedésnek nem csak a hallott ígérete, hanem a már valamilyen értelemben körvonalazott valósága, még akkor is életveszélyes helyzet van itt előttünk. Miért? Mert a hajósok a part közelébe érve próbálkoznak, de a hajótest már menthetetlenül összeroppan, eltörik, darabokra hullik. Ezt írja le itt ez a kép. Az orra homokra fut, és a hajó hátsó része a hullámok által szétszakad, darabokra törik. Mondjam így, és mondhatom így, testvérek, a hajó már nem bírja tovább. A hajó elveszett. És mi van az emberekkel? Ha egy hajó nem bírja, az hogy bírhatják az emberek? Ha már a hajó is összeroppan, hát nem roppannak össze az emberek, de összeroppantak, és összeroppannak. Nem vagyunk erősebbek, mint a hajó test. Törékenyek vagyunk, cserépedények vagyunk, összetörünk, és mégsem. És ez a hatalma, ez a dicsőség, ez a csodája Istennek. És azzal együtt, hogy ez még mindig fokozódik, azzal együtt ebből is tanulnunk lehet, mert mit olvasunk? A katonák megdöbbentő dolgot akarnak. Gondolom, fölfigyeltünk rá. Ebben az utolsó pillanatban egy őrült gondolat támad bennük, megölik a foglyokat. Legyilkolják a foglyokat. Nem ölte meg őket a vihar, nem ölte meg őket a tenger, hát megölik ők. Hát őrültek ezek. Hát mi van bennük? Hogy juthatnak idáig? Egyik ember a másik ember farkasa. Hát éppen mindnyájan a menekülés szélén vannak éppen, és ha megölik a többieket, miért? Testvérek, azért, mert nem csak a hajósok voltak süketek, hanem ezek az emberek is süketek voltak. Hallották, hogy mit mondott Pál, de nem értették. De hát mondhatják a testvérek, dehogy nem, hát értették. Hát végül is a mentőcsónakot elvágták, elengedték. Hát Pál azt mondta, hogy ha nem maradunk együtt, nem menekülünk meg. Ezek a katonák megtették, hogy elvágták a hajósok általi menekülés útját. És itt most? Hát nem értik, hogy együtt menekülnek meg? Fölül kerekedik bennük megint az, ami mennyire gyarlón, mennyire emberien itt megjelenik. Hallanak valamit, részben értenek valamit, részben tesznek is a szerint, aztán megint másként. Megint visszazökkennek, megint visszakerülnek ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba az állapotba. Mert hogy mi történik itt? Ugyanaz, testvérek, mint a hajósoknál. Pontosan ugyanaz. Miért akarják megölni a foglyokat? Azért, testvérek, mert az volt abban a korban a törvény, az volt abban a korban, ez is eszükbe jut, megdöbbentő, és majd értjük, hogy miért, hogyha valaki őrző katonaként egy foglyot is elenged, vagy elszökik tőle, annak a fogolynak a sorsa vár rá. Tehát az a törvény, hogyha rám bízott ember elszökött, és ő halálra volt ítélve, halálra vagyok ítélve. Emlékezzünk egyébként az Úr Jézus sírját őrző katonákra, csak zárójelbe tettem, hogy miért volt ez akkor is rendkívül életveszélyes szituáció, hogy eltűnt az odafektetett Úr Jézus. Testvérek, mit csinálnak ezek az emberek? Ugyanaz, mint a hajósok. Egy dolog számít megint. Micsoda? Én. Én megmeneküljek. Ezek lehet, hogy ha ki tudnak úszni, majd el fognak szökni. Majd elmenekülnek. És én itt maradok úgy, hogy engem ki fognak végezni, mert ők a kivégzendő foglyok. Én akkor erre a sorsa jutok. Én. Drámai ez az egész. Csak hogy ugyanaz tükrözi, mint korábban. Az ember a saját menekülését tartja mindig a legfontosabbnak. Kész mást is megölni, csak azért, hogy megmeneküljön. Ilyen az ember. Ez az ember. Még egyszer. Kész mást is megölni, csak hogy ő megmeneküljön. Milyen az Isten? Kész önmagát odaáldozni, hogy megmeneküljön a másik. Ég és föld a különbség. Mert az Atya odaadta az ő fiát, az egyszülöttét, Jézus Krisztust, hogy mi megmeneküljünk. Ő odaáldozta őt, hogy mi élhessünk. Csak ekkora a különbség. Csak ilyen mérhetetlenül nagy a távolság köztünk meg közte. És drámai az egész, mert a foglyok között ki van ott, testvérek? Ott van Pál. A katonák arra szövetkeznek, hogy megölik a foglyokat. Azt gondoljuk, kivételt tettek volna Pállal, biztosan nem. Ő is egy közülük. Meg kellett volna őt is ölni. De hát akkor hiába van Pál hite. Nem volt igaz, amit mondott? Mi lesz most? És ez a jelenet azt is tükrözi, testvérek, és ezt is szívünkbe kell vésni. Nem történik az, amit az emberek akarnak, és amit az elhatároznak, akár a hajósok, akár a katonák, csak azért. Mert az Istennek itt van ez a három embere, itt van e között Pál, az ő apostola, akinek oda kell állni a császár elé, ezért hát Isten a századost, aki őt őrzi, akinek ő volt az őrzője, arra indítja, hogy leállítsa a katonákat, hogy ne gyilkolják le a foglyokat. Mert Istennek van eszköze, testvérek, arra, hogy akár kéz érintése nélkül, akár emberi eszközökön keresztül végrehajtsa a tervét. A százados közbelép, megmenti a foglyokat, közben járó lesz. Ő tudja, hogy nem fognak elszökni? Hogy tudná ezt? De testvérek, Isten belelép. Isten közbeavatkozik ebbe a helyzetbe. És Isten megmenti ezeket a foglyokat, megmenti Pált ezen az emberen keresztül. Isten terve érdekében, a mi érdekünkben használ embereket. Küldött angyalt, és most küld egy katonát. És ez ma is így van. Istennek a legkülönbözőbb módjai, eszközei vannak. De hogy megment, hogy célhoz vigyen, az biztos. És ameddig dolgunk van, ameddig akarata nem teljesül, addig nem fogunk elveszni. Belegondoltam, vagy próbáltam beleérezni abba, Pál itt mit érezhetett, testvérek? Nem szólal meg, tulajdonképpen tehetetlenül itt van, a gyilkos indulattal szembe, vajon mit él át, mit érez? Hogy próbáltatik meg a hite? Testvérek, lehet, hogy nekünk is lesz ilyen. Amikor a megvallott, a hit, a konkrétan Istentől kapott üzenetet megvolva is azt éljük át, mintha most nem történne úgy. Mintha az egész nem érne semmit. És az utolsó pillanatban, amikor már ott vagyunk talán, hogy tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor is megmutatkozik az Isten hatalma, megmutatkozik az, amit Isten eltervezett. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Testvérek, ez összefoglaló mondat, egy diadalmas hajótörés leírása. Így történt. Ez a valóság. Mert mindenki megmenekült Isten akaratából. Hívők és hitetlenek, úszni tudók és csak fadarabokon kievickőlők, különböző emberek, mindez Isten diadala. Az emberi természet és a természet erői felett. Ennyi ember ott a part közelében még bele is fulladhatott volna abba, ahogyan a nem úszni tudók, meg az úszni tudók ott hadakoznak egymással. Leírja Lukács, minnyájan kiértek a partra. Minnyájan. Úgy, ahogy az Isten megmondta. Minden ellenem szólt, minden ellenem munkált az utolsó pillanatig, de végbe ment az Isten terve. Minden úgy történt, ahogy azt Pálnak kijelentette. És testvérem, vedd a szívedre most. Minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Minden úgy történik, ahogy történnie kell. És minden úgy fog történni, ahogy történnie kell a te életedben is. Ha Isten gyermeke vagy, ha benne hiszel, és azok, amik történnek, téged formálnak, téged változtatnak, téged tehetnek alkalmasabb eszközé mások megmentésére. Csak higgy, csak engedj, csak állj rá, csak az életeden keresztül engedd felragyogni. És légy engedelmes Isten igéje, Jézus szava iránt, és akkor tudod, Jézus példázata, szerint kősziklán lesz az életed. Jönnek a szelek, beleütköznek a viharok? Nem lesz nagy a romlása, mert aki kősziklára épített, aki hitt és cselekedett, annak megáll az élete. Ezt látjuk ebben a történetben, erre hívott minnyájunkat, erre hívott titeket, engem is ezen a héten, gyere hajóz így, nem kell elsodródnod, partot fogsz érni, s ne félj, bármi jön. Mert ahogy mondtam, folytatódik a hajóút, itt is folytatódik, a miénk is. De azon a hajóúton mehetsz már másként tovább. Legyen így. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy megengedted nekünk, hogy ezen a hajóúton mi is részt vehettünk lélekben. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket, hogy itt lehettünk, vagy otthonainkból nyomon kísérhettük ennek a hajóútnak a történetét. És köszönjük, hogy átragyog ezen a hajóúton a te hatalmad, a te dicsőséged, a te mentő szereteted, a te kormányzó hatalmad. És köszönjük, hogy ez nekünk is bátorítást, nekünk is irányt ad. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Köszönöm a gyülekezetet neked. Köszönöm a testvéri közösséget. Köszönöm a fasori gyülekezet hajóját. Köszönöm, hogy sok sodrás, sokféle támadás keresztüzében még áll a hajó. Nem tört össze. És köszönjük, ha a szívünk törne, akkor is meg tudsz tartani bennünket, akkor is tudsz kiutat mutatni, akkor is elviszel a célig. Eléd hoztuk, hozzuk, Urunk, a mi törettetéseinket, sebzettségeinket, viharainkat, bajainkat, hajótöréseinket. Köszönjük, hogy ezekkel együtt, ezeken keresztül is szeretsz. És kérjük, használd fel az életünket mások megmentésében. Hagyj legyen ez a hely, ez a gyülekezet, hegyen épített város. Hagyj legyen láthatóvá, hogy mi benned bízunk, hogy téged követünk és rád mutatunk. Áld meg így kérünk a mi életünket, hazatérésünket, otthonainkat, szeretteinket. Áld meg egész hazánkat, népünket. És kérjük, adj békességet, Urunk, a mi időnkben a földön. Könyörülj meg azokon, akiket háború sújtja. Könyörülj meg azokon, akik háborúzni akarnak. És kérünk téged, hogy minden nyomorúságon keresztül mutasd meg a hatalmadat. Hagy értsük meg, hagy lássuk meg, hogy mi miért történik. Kérjük, légy így velünk, és vezess tovább az úton. Édesatyánk, az Úr Jézus drága nevéért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.